Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk Mózes első könyvéből, a 17. fejezet első 8 verséből a következőképpen. Amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki: Én vagyok a mindenható Isten, járj én előttem, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Ekkor Abrám arcra borult, Isten pedig így szólt hozzá: Ez lesz az én szövetségem veled. Sok nép atya leszel. Nem neveznek többé Abrámnak, hanem Ábrahám lesz a neved, mert sok nép atyává teszlek. Nagyon megszaporítom utódaidat, népeket támasztok belőled, királyok származnak tőled, szövetségre lépek veled, sőt, utódaiddal is. Örök szövetségre, minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is. Neked adom, és utódaidnak a földet, ahol jövevény vagy. Kánaán egész földjét birtokul örökre, és Istenük leszek. Ez Isten igéje. Ha most címet kellene adni ennek az újévi ige hirdetésnek, akkor ezt adnám neki, hogy fogadkozások helyett szövetség az Úrral. Fogadkozások helyett, amit ilyenkor ugye az emberek általában meg szoktak tenni, ehelyett az igénk egy szövetséget ajánl nekünk az Úristennel. Mennyire lesz ez az új év új? Jelent egyáltalán valami újat a naptárcsere? Az, hogy leszedjük a fali naptárt, kicseréljük a következő évére. Jelente lényegi változást az életünkben? Biztosan lesznek változások, ezt borítékolhatom, a körülményekben. Mert a körülményeink azok mindig változnak. Nem csak ilyenkor, hanem évközben is, de ilyenkor talán különösen is tapasztaljuk, mert január 1-ével általában új szabályok lépnek életbe, új törvényeket foganatosítanak, áremelkedések, ilyenkor megszoktuk, hogy az, amit tavaly még pár órával ezelőtt ennyiért kaptunk, most annyiért kapjuk, és különféle szerződésmódosítások és egyéb minden ilyenkor lép életbe. A kérdés tehát nem az, hogy milyen változásokat fog hozni az új év, hanem a kérdés az, hogy változik-e az ember? Képes-e változni? Kell-e változnia? És miben? Változtat-e életfolytatásán, vagy folytatja azt, amit eddig tett? Nos, a tapasztalat szerint az ember inkább csak a körülmények kényszere miatt változik. Nem szeretjük elhagyni kényelmes, kellemes, de gyakran bizony káros szokásainkat. A józan életet mindig csak holnap kezdjük el, ma még szeretnénk kitombolni magunkat. Így óévkor, szilveszterkor ráteszünk egy lapáttal, mondván, hogy hát ezt már a jövő évben úgyse csinálhatjuk, hát akkor most hadd csináljuk még duplán is. Újévkor pedig nehezen kezdünk hozzá a változásokhoz. Néhány erőtlen próbálkozás után visszazökkenünk az óévi kerékvágásba, és tovább él bennünk az óember, amit a Szentírás hát tár elénk, hogy ahogy az évek, a körülmények változnak, úgy kellene az embernek is változni, óemberből új emberré. Kedves testvéreim, textusunk egy sokkal jobb lehetőségről szól, mint hogy elkezdjünk fogadkozni. Nem mi magunk szövetkezünk önmagunkkal, hanem elfogadjuk Isten felkínált szövetségét. Tehát amikor fogadkozik az ember, akkor tulajdonképpen önmagával köt szerződést. Önmagával alkudozik, na ezt meg tudom csinálni, vagy nem, ezt meg akarom csinálni, vagy nem. No, tudjuk, hogy ez hova vezet. Ezért fogadjuk el Isten felkínált szövetségét. Abrám, akit ugye textusunk elején még így nevez a Szentírás, Abrám elfogadta, és átélte a lehetetlennek látszó, hihetetlennek tűnő változást. Ábrahámként kezdett új életet. Az a jó embere volt az Abrám, az új embere az Ábrahám. Új név, egészen új életet jelentett, nem egy csecsemő számára, hanem egy 99 éves ember számára. Hihetetlen ez? Persze. Megtörtént? És megtörténhet? Na, ha az Isten akarja, ha az Istennel kötünk szövetséget. Első, amit tehát szeretnénk most lerögzíteni, hogy az új név új életet jelent, ha az Istennel való szövetségben vagyunk. A Szentírásban a neveknek jelentése és jelentősége van. Abrám tulajdonképpen azt jelenti, hogy Jahve már, mint az Isten a magasztos atya. Nagyon érdekes ez az exegézis, ez a kibontás ennek a névben, mert ez egyben egy hitvallás is. Gondoljuk csak meg, hogy Abrám és az ő ősei, az ő családja, ott lent valahol az arab öböl táján élt, ahova a Tigris-Eufrátesz folyó befolyik, ott volt Úr városa, tehát keményen pogány terület. Innen vándorolnak föl északabbra, a Szír területre, vagy meg akkor is Szír területen levő Háránba. Nagyon érdekes, mert úgy érzem, hogy ebben egy tudatos döntés volt. Amikor Tári Abrámnak nevezte a gyermekét, akkor tulajdonképpen ezt mondta, hogy az én számomra, én az édesapa számára a jövő az az Isten felmagasztalása, az egy Isten, Jahve felmagasztalása. Ott abban a Babilonban, bábeli mezopotámiai területen mondta ezt, vagy tette ezt, ahol a csillagokat, holdat, napot és egyéb dolgokat tartották isteneknek, és sokféle istenük volt. Ez egy hitvallás volt. Kedves testvéreim, ahogy ma nem mindig veszélytelen kimenni mondjuk tőlünk kicsit nyugatabbra, egy kereszttel a nyakunkban. Mert megvalljuk, hogy mi keresztjének vagyunk. Abrámnak és az ő családjának nem volt veszélytelen ott, Mezopotámiában az egy Istent vallani. És nem hinni Samasban, meg Ninurtában, hadd ne soroljam az összes babiloni mitológiai alakokat. Nos, kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy ezért kellett otthagyni az őshazát, Úr után tehát Háránt, és aztán eljutni Kánaánba. A történetünk szerint ugye Isten új nevet ad Abrámnak, és Ábrahám lesz. Ez pedig magasztos atyává tett embert jelent. Így szoktuk röviden fordítani, hogy sok nép atya. Sokaság atya. De a mélyebb exegézis az azt jelenti, hogy tulajdonképpen Isten átruházza, ráruházza az atyaságot, az apaságot. És úgy, hogy ennek a névnek a viselője továbbra is Istenhez, Jahvéhoz tartozik. Vele szövetségben él. Isten tette őt atyává. Mert különben 99 évesen nem lehetne az. Isteni erő térbe kerül, amikor Isten őt átkereszteli, átnevezi. Továbbra is így viselheti az Isten nevét, most már az Istennek az a tudtával, jóváhagyásával, akaratával. Isten teszi rá pecsétjét. Igen, legyek én a te Istened, és így leszel te sokak számára atya, vagyis sok utódod lesz. Kedves testvéreim, az utódok jönnek, hát először még ezt megelőzően egy Izmál nevezetű gyermek, aki egy félpogány gyermek. Az anyja, Hágár, ugyanis egy egyiptomi nő. Egy pogány nő. Egy rabszolga ott Ábrahám házán. Ismerjük a történetet. Izmael nem az utód, akit az Isten akart adni. Félpogány. Aztán ott van Izsák, aki viszont tiszta, hiszen Sárától születik meg, de még ez sem elég. Mert az áldás, amit Ábrahámnak ad Isten, így szól, utódodban áldást nyer az egész föld. Az, hogy te kapsz egy utódod, az azt jelenti, hogy a te vérvonalad nem fog véget érni. Hogy te itt Kánaánban letelepedhetsz, majd az utódaid ezt birtokolják. De az utód nagybetűvel, egy egyes számba, tehát egy valaki, az Jézus Krisztus. Ez az utód Jézus, akivel kezdődik az új év. És már meg is érkeztünk a mába. Megérkeztünk ide, hogy az elmúlt évünk, amelyben talán ilyen izmáli félpogánságban éltünk, vagy ilyen izsáki vallásosságban éltünk, abból a jézusi életre kell átállnunk, az ő nevében kell kezdeni az új évet. A kérdés, hogy a mi új évünk tehát Jézussal kezdődik-e. Elfogadjuk-e azt a szövetséget, amit Isten Ábrahámtól kezdve mindenkinek felkínál. Az utód Jézus Krisztus által. Az evangélium történetei, az evangélium üzenetei, kinyilatkoztatásai mind arról szólnak, hogy Isten azt akarja, hogy az ő gyermekei legyünk. Jézus mondja, hogy az én atyám a ti atyátok is. A kérdés tehát az, hogy hajlandók vagyunk-e ebből a félfogányságból, ebből a tiszta, vagy tisztelt reméltó vallásosságból igazi hitre jutni Jézus Krisztus által. A második dolog tehát, hogy létrejön ez az örök szövetség. A mindenható Isten és a fedhetetlen ember között. Na, ezen kiakadtam egy kicsit, megmondom őszintén, hallgassuk csak. Én vagyok a mindenható Isten. Isten fönt az égbe, aki mindent megtehet, aki tökéletes, aki szent. Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Hogy fog létrejönni ez a szövetség? Megajándékoznak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat, ígéri az Isten. A szerződő felek, a földi életben így van, hogy általában egyenrangú felek kell, hogy legyenek. Mert különben nem jöhet létre a szerződés. Na most itt arról van szó, hogy az egyik oldalon a mindenható Isten, akinek a mindenhatóságát a világ mindenség igazolja. Ha megnézi valaki az ő portfólióját, hogy úgy mondjam, hát azon a mindenség van rajta. Na most nézzük meg az embert. Az embert, akinek a fedhetetlensége a bűneset óta számtalanszor csorbát szenved. Lehet, hogy volt az embernek is egy olyan portfóliója, hogy ő Isten képű. Na de ezt tudjuk jól, hogy a bűnesetben hogyan sérült. Az egyik oldalon tehát a végtelen gazdagság, erő, bölcsesség, szentség, a másik oldalon pedig a gyengeség, a hiány és a bűnök. Bevennénk egy vállalkozásba egy olyan társat, aki eddig csak adóságot halmozott fel. Az Isten megteszi. Éppen ezt teszi. De számíthat-e az ember fedhetetlenségére, és egyáltalán mit ért az Isten a fedhetetlenség alatt? Egész biztosan nem az emberi erőből megvalósuló bűntelenséget. Mert ez lehetetlen. Mert az ember nem képes ön erejéből szenté válni. Nem képes ön erejéből kiszabadulni a bűn és a halál fogságából. Noé is példázza ezt. Noéról azt mondja a Szentírás, így olvasjuk, hogy Noé fedhetetlen volt a maga nemzedékében. De ott van az, hogy a maga nemzedékében. Nem az Isten előtt. A maga nemzedékében. Nem úgy élt, mint a kortársai, akiket erőszakosság, hazugság, paráznaság jellemzett, de ember maradt. Tévedni pedig emberi dolog, vétkezni emberi dolog, és nem véletlenül írja le az özönvíz után Noénak a botlását a Szentírás. Hogy ez a fethetetlenség, ez nem úgy értendő, hogy hát Noé tökéletes, isteni nívót megvalósító ember. Tudjuk jól, hogy alakult ott a részegség, meg a lányaival való kapcsolat, és így tovább. Tehát, kedves testvéreim, nem tévedhetetlenségről beszél Isten, amikor a fethetetlenségről beszél, hanem az akadályfutásnak a fölvállalásáról. Arról, hogy egy-egy akadály feltörhet, de tovább kell futni. Ha mégis elbuktunk, nem maradunk a földön, hanem fölkelünk és futunk a cél felé. A fethetetlenség az tulajdonképpen azt jelenti, hogy emberként ember maradok. Emberségesség. Isten csak ennyit vár el tőlünk, legyünk és maradjunk emberek, akiket ő vezet, akiket ő a szövetségével megajándékoz. És ebben a szövetségben ő adja a mindent. Akkor veszítjük el a fethetetlenséget, amikor embertelenné válunk. És számtalanszor megfigyelhetjük ezt az emberiség történelmében, de magunk életében is. Vannak olyan pillanatok, amikor embertelenné válunk, amikor kijön belőlünk a rossz énünk, aki a sátán képe rajtunk. Akkor veszítjük el a fethetetlenségünket, ha elhomályosul rajtunk Isten képe. Elsötétül rajtunk Isten fénye. A szövetségben Isten ad mindent, mi viszont, amit adhatunk, a bizalom és az engedelmesség. Ezek nem olyan értékek, amik önmagukban értékek, hanem csak akkor, ha valakivel kapcsolatban vannak. Bizalomnak csak akkor van értelme, hogyha olyan valakiben bízom, aki megbízható. És itt arról van szó, hogy Isten ezt az örök szövetséget akarja felajánlani nekünk, és mi ezt bizalommal elfogadjuk, és ennek megfelelően engedelmeskedünk neki. És akkor értéke van a bizalomnak és az engedelmességnek, de csak is az Istennel összefüggésben, vele kapcsolatban. És végül a harmadik üzenet ennek az igének, hogy hogyan lesz egy jövevényből, egy földön futó emberből örökös. Ábrahám jövevény volt. Nem volt állandó lakása, nem volt állandó bevétele, nem volt kapcsolati tőkéje, hiszen ott Kánaánban senkit nem ismert, persze kezdte kialakítani ezeket a kapcsolatokat. Nem volt múltja ott Kánaánban, és ezért nem volt jövője. Isten mégis őt választja. Ábrahám lesz az ősatya a választott népnek. Ez Isten cselekvésének ismertető jele, ahogyan Pál mondja a korintusi levélben. Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében nem előkelők, sőt, lenézettek. A semmiket, hogy semmiké tegye a valakiket. Jövevényből örökös? Mégis miért? Miért csinálja ezt az Isten? Pál apostol így folytatja, az ő munkája, Isten munkája, hogy ti, ha Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá. És itt van a mi gazdagságunk. Itt van az, hogy az isteni szövetségben, mi Jézus Krisztus által mégiscsak lehetünk valakik. Mert Isten szemében azok a valakik, akik Krisztus által lesznek az ő gyermekei. Befejezem. Talán ismert a kép, egy történet, egy aukció alkalmával egy gazdag műgyűjtő öröksége kerül kalapács alá. Rengeteg értékes képet, festményt gyűjtött össze, és hát miután meghalt, és nem volt örököse, mert az egyetlen fia meghalt, ezért úgy rendelkezett, hogy tartsanak egy árverezést, és aki megfelel a szempontoknak, az nyerje el a képeket. Nos, az volt a kikiáltónak az első mondata, hogy az első kép, amit ide most kiteszünk, egy fiúról készült, egy fiúnak a képe. Nem árult el, hogy ki él, nem árult el azt, hogy ki a festő, ismeretlen festő, ismeretlen gyermek. Jó kép, de hát névtelen. Senki sem licitál rá, mert mindenki a híres képekre vár, Michelangelo-ra, Munkácsira, hogy magyart is mondjuk, és így tovább. A kikiáltó viszont jelzi, hogy addig nem lehet a többi képre licitálni, amíg a fiú képe el nem kell. A kikiáltás jár 10 000 forint. Valaki végül rááll, és hát miután senki nem jelentkezik, kifizeti ezt a 10 000 forintot, és mindenki megkönnyebbül, na akkor jöjjenek a fajsúlyos művek. Erre a kikiáltó azt mondja, uraim, köszönöm a jelenlétet, az árverést befejezzük. De hát hogy, mi van a többi képpel? Ja, elfelejtettem mondani? Az örökhagyónak az volt a kikötése, hogy aki a fiú képét megveszi, az megkapja az egészet ingyen. Döbbenetes. Nem tudom, hogy igaz ez a történet, de igaz, mert az Isten ezt csinálta. Pontosan ezt csinálta. Az ő fia került kalapács alá. Aki elfogadja őt, az mindent nyer, amit az Isten gazdagságából elnyerhet. Drága testvéreim, az Ábrahámmal kötött örök szövetség részesei lehetünk a testélet ige Jézus Krisztus által. Kezdjük és folytassuk vele az évet, és majd egyszer találkozzunk ott hol? Ábrahám kebelén. Ismerjük a példázatot, Lázár példázatát. Az üdvözültek ott vannak Ábrahám kebelén. Csodálatos a Szentírás. Isten áldja meg így ezt az indulásunkat. Imádkozzunk. Drága Úrunk, köszönjük, hogy Te kalapács alá tetted a legdrágábbat. Akit mi nem ismertünk, akit mi nem ismertünk fel, akit mi 2000 évnyi kereszténység után már kezdünk elfelejteni, alul értékelni, és minden másra ácsingózunk, nem őt akarjuk elnyerni. Köszönjük neked a mai kijózanító igét. Add, hogy az óévi mámorból föl ébredve valóban józanon és tisztán lássuk. Jézus, csak ő lehet a mi jelszavunk, csak ő egyedül a mi üdvösségünk, csak ő általa lehetünk mi is, Ábrahám gyermekei, Isten gyermekei. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.